A szép és tágas kertvárosi családi ház fényárban úszó fürdőszobájában Éva éppen kiszáll a zuhany alól. Komótosan maga köré tekeri a nagy frottír törölközőt. Miközben az utolsó vízcseppek is megszáradnak a testén, elvégzi a reggeli arcápolási rutinját. Ráérősen készülődik, hiszen azok az idők már elmúltak, amikor minden pillanat számított és minden fillérért meg kellett küzdenie. A férjével közösen egy sikeres vállalkozást vezetnek. A maguk urai és a saját időbeosztásuk szerint dolgoznak. Amikor már majdnem elkészül, hirtelen meghallja az ismerős kerék csikorgását a kocsi felhajtó murvás talaján. Ezer közül is felismerni ezt a hangot, a férje autójának a hangját. Ennyi év együttélés után inkább a kíváncsiság, mint az izgatottság érzése lesz rajta úrrá. Biztosan itt felejtett valamit. Gondolja magában, és a bejárati ajtó felé veszi az irányt, hogy kiderítse, minek köszönheti Dani hazaérkezését. Hirtelen szembe találja magát a férjével, aki egy egészen rövid bevezető után bevallja, viszonya van valakivel. És hogy ez a viszony már egy éve tart, de megbánta és véget vetett a kapcsolatnak.
Drágám, muszáj valamit elmondanom. Hidd el, ez most nekem is nagyon nehéz.
Éva hallja, amit Dani mond.
Nagyon.
A szavakat is érti, de egyszerűen képtelen felfogni, amit a férje az imént közölt vele.
Megcsaltalak.
Ott áll szemtől szemben a férfival, akivel a 20 évnyi házasságuk alatt oly sok nehézségen verekedték át magukat. A férfival, akinek fiút szült. A férfival, aki az imént mindezt felrúgta. A férfival, aki elárulta őt. Nem akarja elhinni, hogy mindaz, amiben hitt, hogy mindaz, amiben bízott, néhány szó hatására most szerte foszlik. Az addig tökéletesnek hitt élete ezekben a pillanatokban omlik össze. Hogy lehettem ennyire vak? Mindennek vége? Teszi fel magában a végtelen számú kérdést, miközben Dani tovább beszél, de hogy mit mond, azt nem hallhatja a saját gondolataitól. Önvád, bűntudat, harag és kétség egyszerre kiabálnak a fejében. Aztán csend. Torokszorító, néma csend. Majd eszébe jut, hogy még mindig csak egy törölközőt visel. Ideje felöltözni. Réti Barnabás vagyok, ez az Egyszer lent a Beaton podcastje. Egy műsor azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Kerekes viccával olyan emberek történeteit mutatjuk be, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Éva befutott írónő, vállalkozó és egy fiú büszke édesanyja. Férjével közel 30 éve alkotnak egy párt. Mindenük megvan, boldogok. De ez nem volt mindig így. Évának hosszú utat kellett bejárnia ahhoz, hogy megtalálja a helyét a saját életében. A párja mellett és a karrier világában is. Ebben az epizódban elmesélem, hogyan lehet megbocsájtani a legnagyobb árulást, a megcsalást, és milyen eszközökkel lehet megjavítani azt, ami nem ment tönkre, csak elromlott. Ez Pap Éva története. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Éva 23 éves volt, amikor kezdett rajta eluralkodni a pánik, hogy neki már soha nem lesz párja, és örökre egyedül marad. A barátnői már mind stabil kapcsolatban éltek, vagy túl voltak a családalapításon. Ő pedig sóvárogva gondolt arra, hogy milyen jó lenne tartozni valakihez, úgy igazán. Néhány évvel később egy nyaralásból hazatérve bulizni ment egy nagyobb baráti társasággal. A klubban nagyon jó volt a hangulat. Szólt a zene, a bárpultnál egymás után töltötték újra az italokat, miközben a barátok nem fogytak ki viccesebbnél viccesebb történetekből. Éva igazán jól érezte magát. Egyszer csak megpillantott egy jóképű ismeretlen férfit.
Emlékszem, hogy ő ott ült az asztal végén, én meg a másikon. És amikor így ránéztem, akkor mindig elfordította a fejét. Amikor ő rám nézett, akkor én fordítottam a fejemet.
Egyből elkezdte faggatni a barátnőit, hogy megtudja, ki az a titokzatos jóképű férfi, akivel nem tudják levenni a szemüket egymásról. Hamar kiderült, hogy a flirt partnerét Daninak hívják, és majdnem 4 évvel fiatalabb Évánál, amitől egyből kétségei támadtak.
Én akkor megkérdeztem a barátnőimet, hogy ez nem probléma, mert hát nekem az úgy furcsa volt, ugye a családomban megvan az a nők, férfiak között az a normálisnak nevezett 4-5-6 év különbség, itt is megvan, csak fordítva, és akkor azt mondták a lányok, hogy tetszik, nem tetszik. Hát akkor mire várok, és akkor úgy elindult ez az egész, és én azt hiszem, hogy egy ilyen 2 hét múlva, amikor találkoztunk bent a városban, akkor én arra már így a lelkemben úgy mentem oda, hogy megtaláltam az igazit. És az volt a nagy meglepetés, hogy ő ugyanezt mondta és kimondta. Az életemben szerintem soha mást nem éreztem még ennyire biztosan.
Éva és Dani kapcsolata szerelem volt első látásra. Évában egy szemernyi kétség sem volt afelől, hogy Dani az igazi. Érezte, hogy megtalálta a másik felét, a testi-lelki társát. Azt az embert, aki mellett le akarja majd élni az egész életét. Szinte azonnal összeköltöztek, és 3 évvel később össze is házasodtak. De nem csak a szerelmi életüket kötötték egyből össze. Megismerkedésük pillanatában ugyanis Éva karrierje épp egy fordulóponthoz érkezett. Előzőleg dolgozott népművelőként, volt krupié és később óvónő is, de mindig azt érezte, hogy egyik munkahely sem inspirálta őt igazán. Sehol nem tudott rendesen kibontakozni.
Ugye én mindig karrierista voltam. Amikor a munkámban elértem egy olyan szintet, hogy úgy éreztem, hogy innen már nincs tovább, akkor mindig váltottam, és újra kezdtem. Meg talán már akkor az érdeklődésem is elveszett. Nagyjából ennek a váltásnak az idejében jött ez a megismerkedés, amikor úgy sehol nem voltam. Úgy lebegtem, és kerestem, hogy mit lehetne magammal kezdeni. És ebben a pillanatban jött ő. Neki meg volt egy vállalkozása, volt középiskolai tanárával, ilyen zöldség, export-import külföldre, és az összegyűjtött anyagi tőkéjüket belefektették egy ilyen Szeged mellett élelmiszerbolt és kocsma vállalkozásba, és azt mi ketten kezdtük el csinálni.
Innentől kezdve nem csak a magánéletben, de a munkában is partnerek lettek. Mindent együtt csináltak. A kis üzlethelyiség nappal élelmiszerboltként működött, este pedig kocsmaként funkcionált. Éjszakánként az üzlet mögött elhelyezkedő parányi hátsó zugban húzták meg magukat. 7 nappallát éve dolgoztak.
Volt egy hátsó tusoló részben egy matracunk, egy egyszemélyes matracunk, amin aludtunk, és akkor így a fejünk mellett volt a zuhanyzó. Ott zuhanyoztunk. Meg volt egy bogrács, amiben néha főztünk meg egy főzőlap, és ugye hajnalba keltünk, hozták a kiflit, éjfélkor feküdtünk, amikor a kocsmába az utolsó vendég elment.
Az üzlet azonban nem ment valami fényesen. Rövidesen Évának mellékállást kellett vállalnia, hogy valamivel szinten tudják tartani az igencsak veszteséges vállalkozást. De ő ezt egyáltalán nem bánta. Valahogy minden nehézség ellenére boldog volt. Úgy érezte, hogy a nélkülözés és a rengeteg munka csak egyre erősebb egységet teremtett közte és a férje között. A legnagyobb szükségben is sikerült mindig nevetniük egy jót és erőt meríteni egymásból. A dolgok egy idő után rosszabbra fordultak és bekövetkezett az, amitől már tartottak egy ideje. Az üzlet teljesen becsődült. A fiatal pár nem volt abban a helyzetben, hogy megmentse a vállalkozást. Hiába vállalt Éva mellékállást és tett meg minden tőle telhetőt, nem ők voltak a tulajdonosai az üzletnek. A tulajdonos viszont nem volt annyira korrekt, és az egyik este kegyetlen lépésre szánta el magát.
Én azt gondolom az ilyen esetekre, hogy az embernek a lélek jelenléte is nagyon fontos. Az is, hogy tudjon harcolni azért, amiért ő megdolgozott, amiről tudja, hogy az az övé. Ugyanis ott az történt, hogy én ott a közvéleménykutatásba befolyó pénzeimet tettem be a kasszába, hogy pótoljuk ugye a lyukakat, a veszteségeket, amit egyszerűen nem akart elhinni az üzlettárs, és egyszer csak megjelent ilyen rajtaütésszerűen este az üzlet előtt, bejött, és azt mondta, hogy jó, vége, akkor szedjük össze a dolgainkat, és amit úgy gondolunk, hogy a miénk, azt vigyük el nyugodtan. És akkor, amikor ez jött, hogy szedjük össze, ami a miénk, akkor én emlékszem, hogy így lógott rajtam egy ilyen nagyméretű póló. Oda mentem a kasszához, kinyitottam a fiókot, és így csöndben elkezdtem markomba szedni a fémpénzeket, meg a papírpénzeket, és így, mint hogyha kötényembe tettem volna. És akkor azt mondta, hogy te ott mit csinálsz? És akkor mondtam, hogy elveszem azt, ami a miénk, mert hogy ezt a pénzt, ezt én tettem bele már.
Éva és Dani futva menekültek a hátsó ajtón keresztül az igazságtalanság elől. Csupán Éva lélek jelenlétének volt köszönhető, hogy a pólója alá tömködött pénzt sikerült megszerezniük. Ennél sokkal több járt volna nekik, de tudták, hogy semmi esélyük sincs a tulajdonossal szemben, aki a végletekig használta ki a naivitásukat. Így aztán nincstelenül, biztos fedél és bevétel nélkül 10 000 forinttal a zsebükben vágtak neki az ismeretlennek. Fiatalok voltak, tele optimizmussal. Ezért úgy döntöttek, hogy az utolsó fillérüket valami egészen meglepő dologra költik. Egy horvátországi nyaralásra. A nyaralás csodálatos volt. Szállásra természetesen nem volt pénzük, így a horvátországi rokonoknál húzták meg magukat. Éva azelőtt nem látta a tengert, aminek a látványa teljesen lenyűgözte. Nem létezett sem a tegnap, sem pedig a holnap. Éva szerelmesen sütkérezett kedvese mellett a forró tengerparton, ahol a sós víz és az álmok édes illata keveredett a levegőben. Napközben motorcsónakkal járták be a környező szigetvilágot, éjszaka pedig szerelmesen bújtak össze, miközben a jövőt tervezgették.
Képek vannak róla a családi fotóalbumban. Azért egy emlékezetes. Nem mindig a csillogás marad meg az embernek, hanem akkor az volt nekünk a csillogás. És úgy jöttünk vissza, hogy nem tudjuk, hogy majd utána mi lesz.
A kocsmai fiaskó és a nyaralás után Dani optikusnak tanult, és a rokonok székesfehérvári optikájában helyezkedett el. Éva pedig otthon Szegeden talált magának munkát. A távolság sokszor megviselte őt, hiányzott neki a szerelme. Néha előfordult, hogy Dani akár 2-3 hétig is távol maradt. Egyik nap egy spontán ötlettől vezérelve Éva úgy döntött, hogy hiába a 3 órányi autókázás, beül a kocsiba és meglepi a férjét a munkahelyén.
Ott a plázában dolgozott, az optikában is. Amikor megjelentem, tehát így váratlanul, és a rokonai vagy valaki, aki ott engem ugye ismert és meglátott, akkor így éreztem, hogy így az arca így megnyúlik. És akkor utána előkerült ugye a férjem, és hát meglepődött, hogy mi van. És akkor így, nem tudom, nem történt semmi, de akkor úgy éreztem azt, hogy lehet, hogy legközelebb ilyet ne, hogy ne okozzak sem magamnak, sem másnak kellemetlen szituációt. Nem tudtam, hogy mi van, de úgy olyan kellemetlen volt. Alapvetően soha nem voltam féltékeny, valószínűleg azért, mert én magam sem bírom elviselni, hogyha féltékenyek, hogyha valaki olyan partner van mellettem, aki féltékeny, az engem a világból ki lehet űzni, főleg, hogyha alaptalan a dolog, és én sem voltam féltékeny így a páromra, és gondoltam, hogy akkor beülök és elmegyek, mert ugye hetente jött haza, az 2 hetente volt, hogy 3 hetente, és akkor úgy tűnt, mintha ez mindig így ritkult volna. És akkor gondoltam, hogy de tényleg, hogy ez majd jól esik neki, meg hogy nekem is hiányzik, és akkor így beülök. Én nekem ott valami akkor bekapcsolt. De ez nem mindig van így, mert van, amikor meg az ember mondjuk lehet, hogy egyébként ez pont ez a tapasztalat tanított meg arra, hogy akkor legyek óvatos, és hogy pont az, hogy nem akarom látni, nem akarom hallani még egyszer ezt. tehát itt már bekapcsol egy ilyen tudatalatti, és ugye akkor az onnantól elkezd dolgozni. És egyébként ez itt most kattant be nekem, hogy a későbbi történéseket lehet, hogy ez is befolyásolta, hogy ugye becsuktam a szemem.
Tudatalatt úgy döntött, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket jobb nem látni és nem tudomást venni róluk. Nem is volt annyira nehéz dolga, mert közben építgették az életüket úgy, ahogyan általában a friss házasok teszik. Rengeteget dolgoztak teljes összhangban a közös céljaikért. Az élet azonban izgalmas forgatókönyvíró módjára mindig szolgál meglepetésekkel.
Emlékszem pontosan a napra, hogy december 23-án éreztem, hogy valami megváltozott a testemben, és vettem egy terhességi tesztet, és az pozitívat mutatott. Kétségbeesve hívtam föl, hogy most mi lesz, mert hát ugye itt vagyunk, csekkeket kell fizetni, nem tudom, olyan házra még mennyi mindent kellene költeni, amiben éltünk, és hogy akkor most mi lesz, hogy ezzel egyáltalán nem terveztünk, vagy legalábbis nem most. És akkor ő azt mondta, hogy Évikém, hát van tető a fejed fölött, van férjed, majd lesz valahogy, hát hadd jöjjön. Letettem ezt a dolgot, és körülmel vártam a fiunk érkezését.
Évának és Daninak megszületett a kisfia. Dani továbbra is ingázott. Hamar kiderült, hogy ez az állapot hosszú távon nem fog működni. A kisbaba ugyanis annyira ritkán találkozott az édesapjával, hogy egész egyszerűen elfordította a fejét, vagy üvöltve sírt, amikor meglátta őt. A kisfiúnak Dani idegen volt, aki alkalomszerűen ellátogat hozzájuk. Éva akkor elhatározta, hogy a sarkára áll, és segít a férjének Szegeden munkát szerezni, ami a vártnál is jobban sikerült. Innentől kezdve az anyagi helyzetük radikális javulásnak indult. Többé nem kellett Dani szülei segítségére támaszkodniuk, akik állandóan próbáltak a maguk módján segíteni a fiatal párnak. Éva boldog volt, hogy végre együtt a család, és az újdonsült anyuka szerepét is nagyon élvezte, de hiányzott neki a munka. De leginkább az, hogy valami kreatívat csináljon. Egyik nap az újságban meglátott egy hirdetést egy lakberendezési tanfolyamról. Egyből nagyon izgatott lett. Jelentkezett és kitűnő minősítéssel el is végezte a képzést. Az első perctől fogva érezte, hogy ez lesz az, ami az igazi áttörést elhozza majd az életükben. És igaza lett. Számos próbálkozás, kudarcba fulladt vállalkozás és nélkülözés után végre valahára lett egy közös lakberendezési cégük, ami csak az övék volt. Az üzlet szárnyalt. Hamarosan kényelmes jó módban és biztonságban éltek. Többé már nem voltak számlagondjaik. Nem kellett azon aggódni, hogy miből lesz étel az asztalukon. Beköszöntöttek a kényelmes hétköznapok. Utazgattak, csinosítgatták a házukat. Még alkalmazottuk is lett. Így érkezett meg az életükbe Tímea.
Ez a nő úgy került hozzánk be a cégbe, hogy egy közös ismerősünknek egy korábbi szeretője volt. De hát én úgy naívan azt mondtam, hogy hát a barátunk barátja, ez a mi barátunk is, és mivel megkért, hogy segítenénk-e neki, hogy frissen végzett lakberendező, hogy mellettünk dolgozzon, és vagy tanuljon, vagy adjunk neki lehetőséget, és akkor mondtuk, hogy persze. Ráadásul nem is messze tőlünk lakott, és ez a nő egy ilyen nagyon, szerintem teljesen ellentétes velem. Tehát jó, én is kedves vagyok, ő is kedves, de ő az a tipikus házias, akinek az asztalán ott van a meggyesüti, mindig van valami a hűtőbe, nálam nem mindig. Én úgy gondoltam, hogy főzés nélkül is család a család, mert ezt át tudjuk hidalni másként is, tehát nem ettől leszek nő, nem ettől leszek jó feleség, nem ettől leszek jó anya, hogy minden nap van-e főtétel, de ő ilyen volt, és kedves volt, ő az, aki figyelmes, aki mindenkinek a szülinapját, névnapját számon tartja, aki kedvesen azonnal készít egy szendvicset, vagy hoz egy turmixot, és tulajdonképpen ezt csinálta ott a munkahelyen a férjemmel is. Ugye mindkettőjüknek volt túlsúlya, akkor együtt mentek futni, de hívtak ők engem, hogy menjek velük, és mondtam, hogy nem már hát 58-9 kilósan mit fussak, menjetek. És akkor mentek, és jöttek. És egy ilyen, amikor elutaztunk, akkor jött a virágokat, locsolta, a kutyákat etette, tehát így mindenbe számíthattunk rá.
Éva ebben az időszakban egyik nap a barátnőivel ment valahova autóval, amikor semmiből egyszer csak egy furcsa kérdést szegezett neki a barátnője. Megkérdezte tőle, hogy minden rendben van-e vele. Éva válasz helyett elsírta magát. Hogy miért, azt akkor még nem tudta megfogalmazni. Miközben az arcán peregtek a könycseppjei, csak azt hajtogatta, hogy milyen boldog. Hogy most minden rendben van. Hogy végre elmúltak a súlyos anyagi gondjaik, és mennyire szereti a férjét.
Abszolút nem tűnt fel. Semmi. Semmi. És az történt, hogy ezzel a nővel, ugye mint barátok, bent a cégben nyíltan beszélgettünk a gyerekvállalásról. Ugye ő már 40 éves volt, vagy 40-hez közeledett, 39 talán. És akkor így mondta, hogy hát ugye volt neki akkor már egy 16 éves lánya, és őt előtte már egy éve nem volt kapcsolata talán senkivel, de mondta, hogy előtte 5 évig volt egy férfivel, és még vele még akartak gyereket, de hogy az orvosok is megmondták, hogy ő neki már nem lehet gyereke, és nem tűnt föl, nem csatoltam össze a dolgokat, hogy ennek ellenére mégis azt mondta, hogy ő szeretne gyereket. Tehát én így ilyen vak voltam, meg süket voltam, tehát így átment a fülemet, hogyha nem lehet, akkor hogy szeretne mégis, és azt mondta, hogy igen, kérdeztem tőle, hogy de hát egyedül élsz ennyi ideje, meg itt egy nagy gyerek, hogy miért? Hát mert csak úgy. És hogy ki lenne az apa? És akkor így azt mondta a szemembe, hogy majd elveszi attól, aki hagyja. És egyszer eltűnt a cégből. Tehát úgy eltűnt a cégből, hogy elmaradt, hogy nem jött többé. És akkor eltelt egy, nem tudom én, valamennyi idő, és én így írtam neki üzenetet, nem válaszolt. Írtam még egyszer, hogy gyere, menjünk el kávézni, hogy mi van veled, arra sem válaszolt. És akkor egyszer csak látom a Facebookon, hogy kép, ott van egy fotó, ott áll a Tisza parton, és akkor így az emberek gratulálnak neki, 200 like, és hogy látjuk, hogy ketten vagytok, és akkor mondom, úristen, mi van? Jó, hát biztos ezért tűnt el, hogy talált magának valakit, most lesz gyerek, boldog és kész, szuper. Mutatom a képet a férjemnek, látszom, hogy ő is így hátrahőköl, hogy mi van.
Éva nem tulajdonított különösebb jelentőséget a látottaknak. Élte tovább az életét, immáron alkalmazott nélkül. Néhány héttel később épp a fürdőszobában készülődött, amikor a férje váratlanul hazaállított.
Ahogy elindult a munkából, visszafordult, és elém állt, és azt mondta, hogy szó szerint így, Évikém, nagy marhaságot csináltam. És mondom, mi? Fegyvercsempészt, embert öltél, vagy mit csinálta így viccesen? És akkor mondta, hogy nem, hanem mondta, hogy a gyerek és a nő nevét. És akkor ott kész voltam. Tehát egyszerűen nem értettem, hogy jutottunk el idáig.
Ez az Egyszer lent a Beaton podcastje. A szünet után elmesélem, hogy Éva miként jutott el arra a döntésre, hogy ami elromlik, azt nem feltétlenül kell kidobni, hanem előbb meg kell próbálni megjavítani. Mint ahogy azt is elmesélem, hogyan tudtak újra bizalmat építeni egymás felé. Rögtön folytatjuk.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Folytatódik a Beaton Egyszer lent podcastje. Éva teljesen összeomlott. Először nem is tudta, hogy kire haragszik jobban, a férjére vagy saját magára. A férjére, aki nem elég, hogy megcsalta, de egy éve már viszonyt folytatott egy nővel, aki a bizalmasuk volt. Aki kis túlzással szinte olyan volt, mint egy családtag, és ebből a viszonyból ráadásul most úgy tűnt, hogy úton van egy gyerek is. Vagy saját magára, aki mindezt végignézte az első sorból. A férjét árulónak, önmagát pedig olyas valakinek tartotta, aki néz, de nem lát. Aki hall, de nem figyel. Úgy érezte magát, mint akinek kihúzták a lába alól a talajt.
Ez olyan, mint amikor valakinek, nem tudom én, a fűrész levágja a karját, és még mindig érzi az ujjaiba a fájdalmat, és amikor elmúlik a sok, akkor tudatosul abba, hogy elveszítettem valamit.
Az rögtön világos volt, hogy a férje teljesen megbánta, amit tett, és nem azért állt Éva elé, hogy aztán szedje a sátorfáját, és új életet kezdjen azzal a másik nővel, hanem azért, mert folytatni szeretné a házasságát. A harmadik szereplő nélkül. Éva ezt rögtön megértette, és ezzel kapcsolatosan nem volt benne egy szemernyi kétely sem, de végtelen mennyiségű érzelem és gondolat kavargott benne egyszerre.
Már nem emlékszem, hogy hány óra vagy mennyi idő után történt ez, de ugye ő akkor elment, visszament a munkába, és igen, otthon maradtam, és akkor a kanapén ültem, és bőgtem, és egyszerűen bőgtem, hogy a csodába történhetett ez meg.
Ezután össze akarta szedni magát, hogy a körülményekhez képest higgadtan végig tudja gondolni a hallottakat. Próbálta úgy összegezni a rendelkezésére álló információkat, mintha csak egy bevásárlólistát írt volna össze. Józanul és racionálisan. Nem szeretett volna elhamarkodott döntést hozni, de többé már nem akart szemet hunyni. Ideje volt szembenézni a teljes igazsággal. Tehát adott volt egy viszony, amely egy banális áramszünettel kezdődött nagyjából egy évvel korábban, amikor Tímeas Dani kénytelenek voltak elmenni az irodából a nő lakására, hogy folytatni tudják a munkát. A viszony az orra előtt zajlott, annyira nyilvánvalóan, mintha Dani direkt intézte volna úgy, hogy Éva észrevegye és véget vessen a titkolózásnak és hazudozásnak. De neki az égvilágon semmi nem tűnt fel. Ahogy magába roskadva ült és próbálta lépésről lépésre felidézni az elmúlt időszak történéseit, egyre több olyan dolog jutott eszébe, ami valóban árulkodó lehetett volna.
A házunk, ahol éltünk, ott volt egy ilyen rozoga melléképület, és akkor oda vittük ki a, hát ilyen régi aktákat, iratokat, papírokat, minden, és akkor egyszer csak ott pakolászok, és találok egy fényképalbumot, és hát olyan, és láttam, hogy ez olyan ismeretlen, és amikor így kinyitottam, akkor láttam, hogy benne van egy nőnek egy ilyen fehér neműs fotója. És akkor bevittem ugye a szobába, és mutattam, hogy ez mi, de akkor is így zavarba voltam, és nevettem, mert már tudtam, hogy ez valami nagyon régi, és azt mondja, hogy ő ezt mennyit kereste. És akkor ez olyan tragikomédia. Tehát egy olyan pillanat, hogy úgy az ember nevet rajta, de közben meg halálosan komoly, és akkor ott bevallotta, hogy valami volt, ugye a távolság, az próbára tette, igen, így a kapcsolatunkat, és akkor így bevallotta, hogy valami ott volt, de aztán észhez tért.
A helyzet egyre csak bonyolódott, hiszen akkoriban az utóbbi egy évben egy másik férfi is udvarolt Tímának, így kérdéses volt, hogy ki a gyerek édesapja.
Az az időszak, amíg a gyerek megszületett, tehát az a 4 hónap, az egy nagyon nehéz időszak volt, mert az teli bizonytalansággal.
Az ő gyereke?
Igen, a gyerek. Mert ugye egyrészt ez egy olyan, azért is bizonytalanság, mert nem tudtuk, hogy ki az apa. Tehát nekem folyton ott volt a fejemben, hogy ez egy kétesélyes dolog, és még várni kell születéséig, hogy megtudjuk, hogy ki az apa. Ugye a férjemmel nyílt téma volt ez, tehát nagyon sokáig nyíltan beszéltünk erről a dologról, mert szerintem itt butaság lenne most ezt úgy függönyt húzni, és hogy soha többet erről nem beszélünk, hát így nem lehet sem elfelejteni, sem feldolgozni, sem tovább lépni szerintem, vagy legalábbis nem érdemes. És így, amíg volt bennem kérdés, én akkor addig azt így hajtottam. Ez kétesélyes dolog, az, hogy az anya valóban volt együtt a másikkal, vagy nem, ez nagy kérdés.
Éva könyörgött, hogy csináltassanak DNS-tesztet, de Tímea nem volt rá hajlandó. Úgy tűnt, hogy neki egyáltalán nem állt érdekében, hogy éváiknál rendeződjenek a dolgok.
Próbáltam magánnyomozót, gyerekdoktornőt, hát amit csak lehet felhasználni, hogy bármi eszközt megragadni arra, hogy szerezünk egy mintát, és meg tudjuk csináltatni, hogy ugye megnyugodjunk.
mert Éva megszállottan hitt abban, hogy a bizonyosság egy hatalmas lépés és segítség lenne neki abban, hogy tovább tudjon lépni. És ő tovább akart lépni. Gyerek ide vagy oda, megcsalás ide vagy oda, csak és kizárólag Danival az oldalán tudta elképzelni az életét és a jövőjét. Szerette a férfit. Pontosan ugyanúgy, mint majdnem 20 évvel korábban, amikor azon a bizonyos estén meglátta a szórakozó helyen az asztal másik oldalán. És ebben viszont nem volt semmi bizonytalanság.
Bennem ez így végig így dolgozott, hogy nyilván azért azzal is számot vett az ember, hogy mit veszíthet. Ezzel én azt is átláttam, hogyha a férjemet csak úgy átengedem ennek a nőnek, eltelik egy X idő, és eldobja, mert úgy is eldobja magától. Nekem pedig az, amint keresztül mentünk, az a világ, amit fölépítettünk, az az érzelmi összetartozás.
Éváék a mai napig nem tudták meg, hogy ki Tíme a gyerekének az apja. Ez tehát nem volt segítségükre abban, hogy tovább tudjanak lépni. Ahogyan az sem, hogy Dani családja Éva ellen fordult. Abszurd módon úgy tűnt, hogy inkább Tíme a mellett állnak, annak ellenére, hogy Dani végérvényesen befejezte a vele való kapcsolatot, és minden igyekezetével azon volt, hogy helyrehozza a történteket a feleségével.
A mai világban az emberek nagyon, tehát vagy a párok, hogyha ilyen nehézségeik vannak, problémáik vannak, akkor ugye sokszor vagy a szőnyeg alá söprik, és akkor amikor felgyülemlik, vagy nem is, mert azt mondják, nem éri meg most már vele foglalkozni, akkor elfordulok, csináljunk mást, menjen mindenki, amerre lát. És én akkor ezt mindig mondtam, hogy minket ezek a nehézségek jobban összekötöttek.
Ismét ketten voltak a világ ellen, és ez megint működött. Persze mindez nem volt elég ahhoz, hogy minden olyan legyen, mint régen, de nem is az volt a cél. A cél az volt, hogy megpróbálják megjavítani azt, ami elromlott.
Mi megállapodtunk azon, hogy együtt megyünk tovább. Ugyanis az történt, nagyon sokat beszéltünk. Nagyon sokat átbeszéltük ezt a dolgot, és ő elmesélte, hogy azért állt elém, mert nagyon meg volt ijedve, hogy most, hogy ez a dolog kiderült, hogy mit tegyen. És volt neki egy barátja, akivel elmentek ennek a barátjának az apukájához. Egy idősebb, tapasztalt férfi, 3 házassággal, 8 gyerekkel maga mögött, és azt kérdezte a férjemtől, hogy arra kérdésére, hogy most mit tegyen, hogy szereted az Évát. És azt mondta, hogy igen, szeretem. Akkor menjél haza, és mondd el neki. És majd lesz, ahogy lesz. És haza őt is elmondta. Tehát ő egy olyan megbánó magatartást tanúsított, amivel... Tehát nyilván, hogyha egy férfi szerelmes lesz, akkor ő nem gondolkodik, fogja magát, és lelép. Elválik, és lelép. De ő itt vissza akart jönni. És én sem akartam elveszíteni, és ez volt kettőnk között a megint csak az összekötő kapocs.
Mindketten egymást akarták. Mindketten meg akarták javítani a kapcsolatukat. De a házasságuk romokban hevert. Tudták, hogy egy nagyon nehéz és hosszú folyamat legelején állnak. És semmilyen garancia nem volt arra nézve, hogy végül sikerrel járnak-e vagy sem. Éva tele volt haraggal. Haragudott a férjére, hogy megcsalta. Haragudott Tímára, hogy elárulta. Haragudott Dani családjára, hogy ellene fordultak és igyekeztek mindent elkövetni, hogy végül egymás nélkül folytassák. És ami a legfájdalmasabb volt, haragudott önmagára is.
Hát igen, ahogy arról beszélünk, hogy a haragot elengedni, meg minden, ami az emberben van. Arra azt a példát szoktam mondani, ez nem olyan, mint hogy fogok egy kötelet, és azt mondod, hogy Éva, engedd el. Azt el tudom engedni. De ugye a haragot, meg ezeket az érzéseket, meg minden, ami benne van, engedd el, ez nem így működik. Tehát ugye ez egy tényleg egy nagyon, nagyon hosszú és bonyolult folyamat, amin az embernek dolgoznia kell saját magán is, a helyzeten is, a társával is, minden. Tehát, hogy ez, és én szerintem nagyon sokaknak azért nem sikerül, mert ezt a kurva nehéz folyamatot nem tudják, hogy már nincs erejük végigvinni, vagy nincs elég motiváció, mert szerintem ez a kulcsa.
Éva és Dani elkezdtek párterápiára járni. A folyamat során Éva igen hamar felismerte, hogy ebben a helyzetben ő éppen annyira hibás volt, mint a férje. Ez a felismerés nagyon kellemetlen volt. Olyan volt, mintha még egyszer kihúzták volna a lába alól a talajt, hiszen az valamennyire megnyugvást adott neki, hogy saját magára áldozatként tekintett. Pedig szerinte nem áldozat volt, hanem bűnrészes. Rájött, hogy ő is bedőlt annak az illúziónak, amit a világ sugall.
Mindig, amikor ilyen témákat látok, és azt mondják, hogy jaj, hát a szerelem, meg a nem tudom micsoda francokat. A szerelem, az mindig megismerkedsz valakivel, ott lángol, és tart egy ideig, és utána mindjárt ez így lecsökken. És utána jön csak a nagy dolog, hogy megtartani azt az érzelmi kapcsolódást, vagy még szorosabbra fogni, de az már nem szerelem, és az abban már szerintem munka is benne van. Tehát amikor azt érzem, hogy mindezek után is nem tudom elképzelni az életemet nélküle, és hogy mindezek után is nagyon jól működünk, és akkor már nem és akkor nem, ez nem azt jelenti, hogy úristen, szex minden héten háromszor, 50 évesen, meg úgy, hogy napi 14 órát dolgozik az ember, vagy nem is tudom, teli van a feje ezzel, azzal, amazzal, mit tudom én, ez egy ilyen nettó szemfényvesztés, és ezt súlykolja ugye a tévé, a televízió, a rádió, vagy a közösségi média, minden, hogy ha ez neked nem így megy, akkor már te nem vagy jó. És azért ezek, tehát hogy egy ilyen önértékelés is benne van szerintem ebbe valahol, hogy,
abszolút,
hogy értékelem magam annyira, hogy azt, amit megteremtettem ezzel a valakivel, hogy nem dobom el magamtól, hogy adjunk ennek még egy esélyt. És az is nagyon érdekes, hogy ezen az úton rengetegszer találkoztam fórumokon olyan véleményekkel, hogy az ilyen férfit, aki megcsalja a nőt, vagy a másikat, ugye el kell dobni, ki kell hajítani, nem szabad neki többet hinni. Nagyon kevesen voltak, akik azt mondták nekem, hogy Éva, ismerünk benneteket, ti egy nagyszerű pár vagytok, és hogy te most megbocsátottál neki, ő soha többet nem fogja ezt elkövetni. Vagy pedig, ha igen, akkor tényleg kimondhatom, hogy vége. És ez nagyon nagy erőt adott nekem azon az úton. Ez az egyetlen egy vagy kettő gondolat, amit kaptam. Ez több volt, mint az összes többi.
A haragot szépen lassan egy kócs segítségével tudta elengedni. A fordulópontot az jelentette, amikor megértette, nem kell úgy csinálnia, mintha semmi sem történt volna. Nem kell kitörölni az átélteket. Csak egyszerűen meg kell engednie magának, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Gondolatban szabott magának egy határidőt. Határidőt arra, hogy meddig fogja felhánytorgatni a történteket. Addig kérdezett. Megállás nélkül faggatta Danit. Minden apró részletet tudni akart. Amikor megtalálta a nyugvópontot, többé már nem voltak kérdései. Ez az affér az életük egy epizódjává vált, csak úgy, mint a korábban átélt nehézségeik. Tulajdonképpen ettől vált felnőtté a kapcsolatuk, hogy hamis illúziók kergetése nélkül őszintén kitárulkoztak egymás előtt. A házasságuk és a szövetségük megerősödött. Megtanultak nehézségek nélkül is összetartani. Éva elkezdett könyveket írni. A történetei minden egyes karaktere egy-egy gyógyító ölelés saját magának és az olvasóinak. 4 könyve jelent meg a történtek óta. Egytől egyig minden regénye családi kapcsolatokról, szerelemről és a háttérben lappangó mozgatórugókról szól. És persze arról, hogy minden kapcsolódás egy csoda a maga nehézségeivel együtt. Nincsenek illúziói arra nézve, hogy a hullámvölgyek jönnek-mennek. De ma már egy olyan tudás birtokában van, aminek a segítségével képes a férjével együtt ezeket a helyzeteket időben felismerni és kezelni. Attól nem kell tartania, hogy a történtek esetleg újra megismétlődnének. De többé már nem akar félrenézni. Helyette inkább bátran szembenéz bármivel, ami előttük áll, mert tudja, ezt a szövetséget ő egy életre tervezte. A Biton Egyszerlent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A biton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Spira Eszter Mirjam, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuch Richard volt. Réti Barnabást hallhattátok. Ha úgy érzed, te vagy valaki a környezetedben krízishelyzetben van, hívd a 116 123-as ingyenes lelki elsősegélyszámot.
Béton.
Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Béton podcast.